14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A magyarok többsége tud az állami mentőakciókról a Közel-Keleten, derül ki a századvég kutatásából. A felmérés szerint 10-ből 8 ember hallott arról, hogy már több mint 1000 magyart hoztak haza a háborús övezetből. A válaszadók 94%-a támogatja, hogy a kormány segítsen a bajba jutott állampolgárok hazajuttatásában. A mentőjáratok egy hónapja indultak. Az első honvédségi gép Kecskemétről szállt fel, azóta folyamatosan közlekednek járatok a Közel-Kelet biztonságos városai és Budapest között. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy minden magyar állampolgár biztonságban juthasson haza. Szijjártó Péter korábban bejelentette, hogy szükség esetén sűrítik a járatokat. A kormány a jövőben is fenntartja a készenlétet az esetleges újabb kimenekítésekre. A cél, hogy romló biztonsági helyzet esetén azonnal segítséget tudjanak nyújtani a térségben tartózkodóknak. Egyre több rászoruló látássérültnek nyújt segítséget a Református Egyház VAK missziója. A közösség országszerte keresi fel azokat, akik elvesztették a látásukat és támogatásra szorulnak. A szolgálat ma már mintegy 1500 emberrel tart kapcsolatot a Kárpát-medencében. A programok lelki és gyakorlati segítséget is nyújtanak, közösséget és kapaszkodót adva az érintetteknek. Nógrádiné Kovács Alexandra szolgálatvezető lelkipásztor kiemelte, a többség nem hívőként csatlakozik, de a közösségben megtapasztalják a szeretetet. A misszió külön figyelmet fordít a frissen megvakultak támogatására és a trauma feldolgozására. A résztvevők számára rendszeres találkozókat, lelki alkalmakat és személyes beszélgetéseket szerveznek. A közösség célja, hogy segítsen az újrakezdésben és az önálló élet kialakításában. A programokhoz önkéntesek is csatlakoznak, akik aktívan segítik a mindennapi beilleszkedést. A szolgálat a határon túli magyarokra, köztük a kárpátaljai rászorulókra is figyelmet fordít. Drónok és mesterséges intelligencia segítheti a jövőben a magyar autópályák üzemeltetését. Az M1-es autópálya egy szakaszán már tesztelik a drónos forgalomfigyelő rendszert. Herceghalom és Tata között 5 bázisállomásról irányított eszközök figyelik a közlekedést. Baleset vagy torlódás esetén a drónok azonnal a helyszínre repülnek és élőképet küldenek a központba. A fejlesztéseket a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT végzi. Emellett lézerszkennerrel felszerelt járművek térképezik fel az utak állapotát menet közben. A cél egy részletes digitális úthálózati modell létrehozása néhány éven belül. A jövőben a mesterséges intelligencia az úthibákat is automatikusan felismerheti. A fejlesztések célja a gyorsabb beavatkozás és a közlekedés biztonság növelése. A rendszer hosszú távon a fenntarthatóbb és kiszámíthatóbb úthálózatot szolgálja. Húsvétkor fokozott ellenőrzésekre számíthatnak az autósok az utakon, különösen a mobiltelefon használatát figyelik a rendőrök. A szabály egyértelmű, vezetés közben a sofőr nem tarthatja kezében a telefont, még hívás, elutasítása vagy navigáció miatt sem. A tilalom az Európai Unió minden országában érvényes. Aki megszegi a szabályt, 26.000 forintos helyszíni bírságot kaphat. Súlyosabb esetben a büntetés akár 52.000 forint is lehet, és 3 büntetőpont jár érte. A rendőrség szerint a telefonhasználat jelentősen rontja a reakció időt, növelve a balesetek kockázatát. Egy rövid üzenetírás alatt akár több száz métert is megtehet az autó figyelmetlenül. A statisztikák szerint sok baleset már néhány másodpercen belül bekövetkezik. Teherán a háború végleges és tartós lezárására törekszik, jelentette ki az iráni külügyminiszter. Abbas Araghchi az X-en azt írta, hogy az amerikai média félreértelmezi az álláspontjukat, mivel Teherán soha nem utasította vissza, hogy részt vegyen tűzszüneti egyeztetéseken. Háláját fejezte ki Pakisztánnak a háború lezárására tett erőfeszítéseiért.
Az időjárásról.
Jobbára felhőtlen lesz az ég, inkább keleten kell gomoly felhőképződésekre számítani. A délire, délnyugatira forduló szél néhol megélénkül. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 6 és 13 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök a Határtalan ünnepi különkiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Húsvéti üzenet.
A feltámadás ünnepe alkalmából szeretném köszönteni mindazokat a keresztény testvéreket, akik most ünneplik Jézus Krisztus feltámadását, a győzelmet a halál fölött, az elmúlás fölött, győzelmet a kiszolgáltatottság és a bűn fölött.
Húsvéti hagyományok.
Hát tulajdonképpen azért nagyon izgalmas maga a húsvéthoz kapcsolódó időszak, mert ezt mozgó ünnepnek tekintjük, mivel a tavaszi napi egyenlőséghez kapcsolódik a számítása. Tehát március 21-e, ugye a napfordulót követő első vasárnap az, ami húsvét vasárnapja lehet.
Lelassulni, elcsendesedni, megérkezni a húsvéti történethez.
Számomra a lelki vonal az első és legfontosabb, úgy azt keresgélem és arra törekszem, újra említem, hogy ebben a nagyon bezsúfolódott életünkben, hogy tudatosan tényleg lelassuljak, lecsendesedjek, és tudjak úgy megállni Isten előtt, hogy lélekben érkezzek meg oda, hogy rá tudok tekinteni arra, ami történt.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Thank you.
preacher and the sinner the same. Sins arise a whisper, the loud in its refrain. May it hang on my lips for the rest of my days. There is something about the name of Jesus. It sounds like forgiveness, sounds like amazing grace. It beckons my soul to sing forever. There's just something about that name. He prayed over family when we rise and when we sleep. We speak it over sorrow and the soul. Sing it in the famine or in prosperity. May we never forget that He is all that.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A feltámadás ünnepe a keresztény világ legnagyobb örömhíre, az élet győzelme a halál felett, a reménység diadala a kilátástalanság felett. Húsvét arra emlékeztet bennünket, hogy még a legsötétebb időszakuk után is elérkezik a világosság, és mindig van újrakezdés. Van feltámadás. Ez az üzenet különösen fontos számunkra ma is, amikor sokan bizonytalanságban, nehézségek között élik mindennapjaikat. A húsvét azonban hitet ad, megerősít és arra hív, hogy bizalommal tekintsünk a jövőbe. Az ünnep csendjében és méltóságában most megállunk egy pillanatra, hogy lélekben is közelebb kerüljünk ehhez az üzenethez. A következő percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének húsvét üzenetét hallhatják.
Áldás békesség, békesség Istentől. A feltámadás ünnepe alkalmából szeretném köszönteni mindazokat a keresztény testvéreket, akik most ünneplik Jézus Krisztus feltámadását, a győzelmet a halál fölött, az elmúlás fölött, győzelmet a kiszolgáltatottság és a bűn fölött. Márk evangéliumából szeretném olvasni Isten igéjét, a 16. részből, az első verstől a következő verszakokat. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszélgettek egymás közt. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahová őt tették. Aki már élt meg gyászt, veszteséget, elveszített valakit szerettei közül, azt tudja, hogy milyen nehéz a következő nap. A temetés után nagyon nehéz. Minden dolog, ami addig megszokott volt, furcsa. A nap felkelte, a hajnali madárszó, minden más. Az ünnep elteltével, amikor már a zsidó hagyomány és törvény megengedte, hogy útra keljenek, elindulnak. Úgy gondolom, hogy nem valami dicsőséges fény, inkább félhomály. Kezükben illatos kenetek, a szívükben azonban bánat, fájdalom, gyász, veszteség érzet uralkodik. Gondokról beszélnek, lépkednek a gyász néma csendjében. Egyetlen egy kérdés, ami aggassza őket, és nagyon kihengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról. Tudták, hogy az a kő nagy, tudták, hogy erőkön felül való. Ők nem tudják ezt az akadályt elgördíteni. Ez a kérdés nem csak egy szikladarabról szól. A mi életünkben is vannak dolgok, amelyek hasonlóak ahhoz a sziklatömbhöz. Vannak kérdések, amelyekre nem tudjuk a választ. Nem tudjuk, hogy ki oldja meg, ki fog segíteni. Az asszonyok annak ellenére, hogy szomorúsággal a szívükben, de mégis példaképek számunkra. Nem tudják meg még, hogy mi a megoldás, de elindulnak. Sőt, drága kenetekbe fektetnek be, és elindulnak a temetőkert felé. Ebben benne van a hit is. Nem csak kenetet visznek, hanem a szívükben van egy olyan hit, amit nem üdvözítő hitnek nevezünk, hanem inkább hit abban, hogy lesz megoldás. Ez nem egy legyintő lesz valahogy, hanem egy bizakodással, reménységgel teljes hit, ami útra indít, annak ellenére, hogy látják az akadályokat, mégis mennek. Nekünk, ma élő embereknek nagyon sokszor ugyanígy kell útra indulni. Elindulni egy cél felé, úgyhogy nem tudjuk, hogy az akadályok, amelyeket látunk, amelyekről tudunk, azok hogy fognak elkerülni a mi utunkból, milyen megoldás lesz azokra a dolgokra, amelyekre nekünk nincs erőnk, nincs megoldási javaslatunk. Az asszonyok mentek, bár nem tudták a választ a kérdésükre. Ez a hitnek az első és csodálatos leckéje. Elindulni, és bízva abban, hogy Istennek van megoldása a mi élet problémáinkra is. A feltámadás ünnepe alkalmából ez az első üzenet. Induljunk, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy ki és milyen megoldásokat ad majd a mi élet problémáinkra. De amit szeretnénk lelkünk mélyéről kifejezni, az Isten iránti tiszteletet, a Jézus iránti szeretetet, annak ne legyen ilyen jellegű akadálya, lesz megoldás. Isten kegyelme, szeretete, megelőző. Amikor felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Istennek gondja volt arra, hogy a kenettel jövő asszonyok, akik nem is gondolnak a feltámadás lehetőségére, csodájára, a szívükben még a gyász és a veszteség, a fájdalom érzete van, ezek az asszonyok meglássák az üres sírt. Isten előttünk jár. A húsvéti örömhír egyik fontos üzenete. Az asszonyok mielőtt látták volna szemükkel a problémát, Isten már meg is oldotta. Nem volt szükség külső segítségre, emberi segítségre. Nyitva volt az út, ő cselekedett, az ő szeretete és kegyelme az asszonyok léptei előtt járt, és jár ma is mindazok előtt, akik tiszteletet tanúsítanak, ami mindenható Istenünk iránt. Mondhatjuk azt is, hogy Isten mindig előttünk jár. Ő az útkészítő, ő az, aki a mi számunkra is elkészítette az üdvösség útját, és elhívott, hogy ezen az úton kövessük őt. Ezen az ünnepen, főleg itt a kárpátaljai közösségben látjuk azt, hogy szinte megszámlálhatatlan erdeje nől a sírfáknak, a sírköveknek. Már merre járunk, látjuk a háború következményét, látjuk a sírköveket, amelyek ugyanúgy egy sírt fednek le, jelzik azt, hogy valaki ott nyugszik. Sokszor gondolok arra, hogy ezek a sírkövek mind egyszer el lesznek hengerítve. Ezek a kövek majd nem lesznek útjában a feltámadásnak. Ezek a kövek bármilyen díszesek, bármilyen nagyok, vagy bármilyen szerények és egyszerűek, szegényesek, a feltámadás pillanatában egy sem lesz közülük akadály. Úgy, ahogy nem volt akadály, az a kő, ami Jézus sírját takarta. Ez a csoda nekem újra és újra örömöt, mosolyt is hoz az arcomra. Az a kő, ami ott akadály volt, a győzelem jelképévé vált. Nem útban van a kő, hanem jelzi, hogy Isten cselekedett. Jelzi, hogy a sír már üres, van átmenet e földi létből az örökkévalóba, a halálból az életbe. Van feltámadás, van győzelem a halál fölött. Az asszonyok megrémülnek. Nagyon sokszor mi is nem csak meglepődünk, hanem meg is ijedünk, amikor olyan dolgokkal szembesülünk, aminek nincs magyarázata. Jó, hogy ezekben a helyzetekben lehet fehér, lehet fekete ruhás, de mindenképpen isteni követ megszólít. És ma is megszólíthat bennünket, mindnyájunkat. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt, nincs itt. Íme ez a hely, ahová őt tették. A félelem leküzdése nem megy egyedül. Szükség van bátorításra, szükség van útmutatásra, szükség van a dolgok tisztázására. Ne féljetek! Az, aki a názáreti Jézust keresi, annak nem kell félni. Még akkor sem, hogyha úgy gondoltak az asszonyok Jézusra, mint akinek elvették az életét, mert feltámadt. Ez a csodálatos jelenete a Szentírásnak, amikor mennyei küldött egy angyal, egy fehér ruhába öltözött ifjú megszólít, útbaigazítást ad, elmondja az örömhírt. Feltámadt, nincsen itt. Ünneplő testvéreim, amikor azt mondjuk, hogy betegségtől félünk, mi gyakorlatilag a betegség következményétől, a haláltól félünk. Amikor azt mondjuk, hogy a háború borzalmaitól félünk, mi valójában a szenvedéstől, és majd a szenvedés végkimenetelétől félünk, a haláltól. Amikor mi azt mondjuk, hogy féltjük a gyerekeinket, féltjük a szeretteinket, féltjük a közösségünket. Gyakorlatilag mi minden esetben attól féltjük a közösségünket, hogy meggyengül és elpusztul. Attól féltjük a szeretteinket, hogy valami baj történik velük, és nem élik túl. A félelmeink, ha nem is a halál arcával jönnek elénk, mégis valójában abból táplálkoznak, a haláltól való félelemtől. A feltámadás ünnepén a Szentírás és maga Jézus Krisztus, az ő lelke által, akit elküldött, mint pártfogót, hirdeti, tesz bizonyságot arról, hogy ő él. És 2000 éve hirdettetik a feltámadás evangéliuma, és aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ne az akadályokra gondoljunk. Az akadályokra Istennek van megoldása. Induljunk el. Induljunk Jézus felé. Induljunk akkor is, ha első gondolataink azok nem a diadalmas feltámadásról szólnak, hanem talán csak egy tiszteletadásra, egy Isten keresésre, vagy valamilyen vallási cselekményre. Az út lehet nehéz, lehet akadályokkal tele, de az Isten felé vezető út az nem eredménytelen, annak lesz dicső, fényes, életet adó kimenetele célja. Én azt kívánom, hogy a 2026-os esztendőben, a háború árnyékában, de mégis Istentől szeretve és a fele barátokat szeretve, mi hirdessük, úgy, ahogy az angyallal találkozó asszonyok hirdessük. Jézus feltámadt, nincs a sírban, nincs a sírban, feltámadt a halottak közül. És az ő feltámadása a mi feltámadásunknak biztos záloga. Az ő feltámadása a mi reménységünk. Az ő győzelme a halál fölött, a mi győzelmünk a félelem és a halál fölött. Megnyílt az út. A halálon át, a meghaláson át, a feltámadás csodáján keresztül az Isten országába, a mennyek országába. Örvendjünk és vígadjunk. Krisztus győzött a halál fölött. Amen.
Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének húsvét üzenetét hallhatták. Áldott feltámadás ünnepet kívánunk minden kedves rádióhallgatónak!
we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty words.
Blessed be the Lord.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Húsvét vasárnap az evangéliumok tudósítása szerint Jézus feltámadásának, a halál felett aratott győzelmének napja. Az ünnep több évezredes múltra tekint vissza, gyökerei az ószövetségi pászka ünnepben, az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepében vannak. Húsvét volt az első keresztény ünnep, elnevezése a magyar nyelvben a nagybőjt utáni húsevésre vonatkozik. A húsvétról Viszocki Ilonával, a Herman Otto Múzeum etnográfus muzeológusával beszélgetünk.
Hát tulajdonképpen azért nagyon izgalmas maga a húsvéthoz kapcsolódó időszak, mert ezt mozgó ünnepnek tekintjük, mivel a tavaszi napi egyenlőséghez kapcsolódik a számítása, tehát március 21-e, ugye a napfordulót követő első vasárnap az, ami húsvét vasárnapja lehet. Tehát már az időpont is egy tágabb időintervallumra eshet, március 22-től április 25-éig eső időszakban kerülhet sor húsvét vasárnap ünnepére, a feltámadás ünnepére, és ugye az azt megelőző szokásokra, egyházi és népi vallásosság körében tapasztalható szokásokra. Viszont ez befolyásolja a megelőző időszak, a farsangi időszak hosszát is, hiszen húsvétra egy 40 napos bőjti időszak, egy visszavonultabb, lélekben felkészítő időszak az egyház által szabályozott rendben a felkészülés előzi meg. Tehát így a farsang az, ami rövidebb vagy hosszabb. Na most ennek is van jelentősége, ugye karácsony után vízkereszttől számítjuk a farsangot, és ez hamvazó szerdáig, a húsvéti böjt kezdetéig tart. És hát a farsangi időszak azért a falusi paraszti ifjúság szokás hagyományaimban, ugye a vigalom, a bálok, és hát az ismerkedés időszaka, és a lakodalmak időszaka, aminek végét jelenti a hamvazó szerda, az egyházi ünnep a katolikus egyházban, amitől már a bőjt szakaszában elmaradnak a táncos mulatságok, a vigalmak, a hangos énekszó, és a lakodalmakat sem tarthatják meg ebben az időszakban. És ahogyan az elején is mondtam, hogy a tavaszi napfordulóhoz kapcsolódik, ez az időszak ugye a természet megújulásának is, a betakarítás, a téli ugye visszafogott időszak után a természet megújulásának, a növényzet zsendülésének az időszaka, és egyben a paraszti munkák kezdete. Tehát tulajdonképpen már a február-március, a talajelőkészítés, egyes növényeknek a vetése, például a kender, amit viszonylag korábban vetettek el, és hát ez már ugye a paraszti munka, a paraszti élet központját, a gazdálkodás, a föld megmunkálása, a jószágtartás jelentette, tehát ebből a szempontból több feladatot is adott, és a természet összhangja, illetve az egyházi ünnepeknek a rendje mérte ki tulajdonképpen az évköri ünnepeket, a munkaidőszakát és az ünneplés időszakát.
Idén a húsvét az hogyan, mettől meddig tart? Az idei húsvétnek a dátumairól mit tudhatunk?
Tulajdonképpen virágvasárnaptól kezdődik a nagy hét, tehát tulajdonképpen népi hagyományokban is a húsvéti ünnepkört magát, a nagyheti ünnepeket, illetve a virágvasárnap, aztán a csütörtöki nap, ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, majd húsvét vasárnap, ami az ünnep legfontosabb napjait jelenti, és még a húsvét hétfőt is ünnepeljük, és a húsvét utáni vasárnappal, fehér vasárnappal zárul le ez az ünnepi szakasz a népéletben.
A falvakban itt említettük, hogy azért a természet is zsendült, de hát azért a fiatalok mindig megoldották úgymond a vigasságokat. Itt a nagybőti időszakban a tavasszal karöltve hogyan oldották meg a fiatalok a vigasságokat?
Hát a bálokat ugye tilos volt megtartani, de azért a lánytáncok, tehát vagy éppen a mancsozás, különböző társasjátékok szokása volt, tehát megtalálták a lehetőséget, hogy találkozzanak. Éppen a mancsozás, ami nagyon érdekes, mert az lehetőséget adott egy-egy szerelmes legénynek, hogy a kiválasztottjának készítsen egy díszes mancsozóbotot, ugye, amivel meg kellett ügyesen ütni a labdát, tehát ezt már akár szerelmi ajándékként is adhatta, vagy éppen munkaeszköz, ugye a fonal készítés során a guzsajak, amivel megfonták a kender alapanyagot a szövéshez, azokat szépen kidíszítették, vagy éppen mosósúlyok volt az, amit díszesen kifaragtak. No persze nem mindig használták a legdíszesebb faragásokkal, díszítményekkel ellátott tárgyakat azért a munkához, de mondjuk a guzsajaknál azért az gyakorlat volt, hogy azt vitték magukkal a lányok, amit így a kedvesüktől kaptak.
Már a böjti időszakról beszéltünk, a böjti időszaknak mi is a lényege, miről szól húsvétot megelőzően a böjti időszak, lélekben, szellemben, a paraszti társadalomban miként élték meg, miként készültek fel a húsvétre?
Hát egyértelműen az üdvtörténet, ugye Jézus életútjának legkiemelkedőbb csúcspontja, és az emberiség számára a megváltás, ugye a kereszthalál az, ami a húsvét középpontjában áll, és a föltámadás ünnepe, hiszen ez mind a katolikus egyházban, mind a reformátusságban kiemelkedő ünnep, tehát maga a nagypéntek, ugye a kereszthalál az, ami a gyász ünnepe, a veszteség ünnepe, a bűnbánat ünnepe, hogy a gyarló ember megvallja a bűneit, és a bűnbánat által, Krisztus áldozata által üdvösséget nyerhessen, és már a feltámadás az öröm ünnep. Tehát nagyon mély gondolatisággal, ugye maga a 40 napos böjt is a katolikus egyházban előkészítette, ugye rendszeres templomlátogatás kívánatos volt, és a húsvéti nagyünnepeken, nagypénteken, húsvétvasárnap elmaradhatatlan volt egy falusi közösségben, paraszti közösségben a templom látogatása. Tehát mindenképpen a visszafogottság, és természetesen a táplálkozásban is, ugye maga a húsvét során, a 40 napos bőt során, kifejezetten a pénteki nap volt, amikor az étkezésben a hústól tartózkodtak, és egyszerűbb ételeket, gyakori volt például, hogy túrót, savanyú káposztával készült ételeket, bablevest, mákos tésztát, tehát ilyen húsmentes ételeket fogyasztottak, de régebben a szerdai napot is böjtösnek tartották, és hát egyéni fogadalmakat is vállaltak, aki valamilyen módon bűnbánatra készült, még további böjti alkalmakat, vagy az ételtől való teljes tartózkodást, tehát pénteken nem evett csak három szem búzát, és imádkozással, lelki elmélkedéssel próbálta elnyerni a bűnbánatot. Tehát mindenképpen ez meghatározta a falu képét, működését, hangulatát ezekben a napokban, és hát természetesen az ünnep során az öltözködésben is a gyászos sötét szín dominált, tehát a templomba menő nagyünnepi viseletben a sötét gyászos, még a fiatalok is sötétebb ruhákba öltözködtek, és magán a nagy héti alkalmakon a templomban feketében jelentek meg.
Ezt követően hogyan csatlakozunk rá a húsvétra, miként kötődik össze, és miként érünk el húsvéthoz?
A ház körüli munkák is ugye nagy előkészületet jelentettek, és a tavaszvárás maga, hiszen a téli időszakban ugye, hogy a gazdálkodási munkák, a föld ugye megművelése, az éppen pihenés alatt volt a termőföld, tehát az egész család igazából a házban tartózkodott, nyilván ahol jószágot tartottak, teheneket, lovakat, az természetesen az aprólékot el kellett látni, de alapvetően ugye beszorultak az emberek a téli időszakban, tehát tavasszal húsvétra készülve a nagy takarítás ideje jött el. Ennek az időszaka a nagy hét volt, ilyenkor ugye kimeszelték a vályogfalú házakat, vagy ahol a kő vagy téglaépítkezés volt, ott is a tisztító festés mindenképpen fontos volt, illetve a férgektől is igyekeztek megszabadulni. Erre praktikákat is kitaláltak, hiszen voltak olyan hiedelmek, hogy ugye ki kellett menni a harangozás előtt a ház körül, ugye megfordulni, és valamilyen szöveggel ugye elmondva megakadályozni, hogy ugye ezek az élősködők a továbbiakban jelen legyenek a lakásban. Tehát a fizikai megtisztítás mellett mindenféle praktikákkal, mágikus cselekedetekkel is próbálták elérni a megtisztulást. Fontos napok voltak, ugye már a nagy csütörtök napja, amikor szintén rákészültek az ünnepre. Ez a katolikusoknál azzal a hagyománnyal is járt, hogy megszűnt a harangozás a templomokban, tehát azt mondták, hogy a harangok Rómába mentek, és ilyenkor az ünnepi napokon kereplővel hívták a misére a híveket. Ez vagy egy nagyobb fa szerkezet lehetett, amit a templomtoronyba vagy a templom előtt állítottak föl, és ezt a minisztrások szólaltatták meg, vagy a gyerekek a faluban, ugye a misék előtt körbejárva kézi kereplőkkel zajt keltve hívták föl a figyelmet, hogy misére kell menni. És hát a csütörtöki napot zöld csütörtökként is emlegették, ilyenkor a friss csalánhajtásaiból főztek, vagy spenótot készítettek, de ugyanúgy a jószágnak, például az akkor kikelő kis csirkéknek is ugye csalánt kevertek az ételébe. Hát ez is a zöld, friss étel, a megújulást, a jó egészséges szaporulatot jelentette, illetve magának az embernek is egy ilyen fajta gondolatot hordozott ugye a zöld növények fogyasztása. És hát a nagypéntek, ami az ünnep kiemelkedő csúcspontja, ez volt a szigorú újbőjt napja, amikor tulajdonképpen jó lakásig soha nem étkeztek, a hústól teljesen tartózkodtak, és ezt bizony még a protestáns vallásúak is megtartották a nagypénteki bőjtöt. Szerencsétlen napnak tartották a pénteket, ugye Krisztus halála miatt, és igazából ilyenkor kenyeret nem sütöttek, jószágot, lovakat, teheneket nem fogták be, nem végeztek a földeken munkát, és bizony figyelték az időjárást is, hiszen az esős idő az rossz termésre utalt. Ugyanakkor azért a természet erejét megpróbálták biztosítani a továbbiakra és a jó egészséget is. A nagypénteki naphoz fűződik az a hagyomány is, hogy szótlan vizet vagy aranyos vizet merítettek. Ezt főleg a lányok tartották fontosnak, hogy még a nap fölkelte előtt vagy a patakról, vagy a kútról vizet merítsenek, amiben megmosdanak, és akkor szépek lesznek, egészségesek, és hát fontos volt, hogy ha találkoznak is valakival, nem volt szabad még köszönni sem. Tehát ezért az egyik elnevezés erre utal, a szótlan víz, hogy ennek ilyen fontos mágikus szerepe volt. És hát ezen a napon a meszelés, mosás sem volt már szabad elkészíteni, hanem igyekeztek előkészíteni az ünnepi ételeket. A nagy szombat volt, ami még a takarításra és a rendbetételre ugye alkalmat adott. Többfelé éppen nagy szombathoz kötődően írták föl azt, hogy aznap reggel körbesöpörték a házat, és az egyik mondóka, amit följegyeztek, kígyó, békák, távozzatok. Tehát ezzel próbálták megóvni a házat, és hát részben a gonosz ártó erőktől is távol tartani a családtól ezzel a cselekedettel. Az ünnepi ételek közül is már szombaton a kalácsot sütötték, főzték az ünnepi ételeket, és ennek nagy jelentősége volt, hogy a Húsvét vasárnapon a katolikusoknál az ételszentelés tartása a liturgia része volt. Ez a görög katolikusoknál mai napig is élő hagyomány, de katolikus közösségekben is még megtartják. Itt a hagyományos ételek közül ugye egyrészt bibliai szimbólumok gondolatiságát továbbvíve, ugye a húsvéti bárány, Jézus, mint Isten báránya, a bárány áldozat, ez sokfelé a Erdélyben főleg még ma is az ottani ünnepi menü része, de tulajdonképpen maga a húsétel megjelenítése, tehát a sódar, a sonka, a megfőzött sonka a szentelmények tartozéka volt. Ilyenkor ezeket a szentelésre készített ételeket egy szép kosárba készítették össze. Mellette a tojás elengedhetetlen tartozéka volt, ami önmagában az élet, az újjászülető életnek a szimbóluma, de a húsvéti gondolatiságban fönnmaradt az a képzet, hogy Krisztus lecsöppenő vére festette pirosra a tojást, tehát ezért is kiemelten a piros szín a húsvéti tojásoknak ugye a színe, és ez is csak Krisztus áldozatára utal, de a torma maga a kereszten elszenvedett ugye fájdalmaira, a keserűségre emlékeztet, és hát az ételek mellé bort is készítettek sokfelé, vagy akár sót, amit szintén az asztalra tettek, és maga a kalács, ami pászka, tehát megint csak Krisztus megjelenítője volt. Sokfelé a mi vidékünkön, például a Bodrog közben a görög katolikusok különösen szép kalácsokat készítettek, és a díszítését úgy alakították ki, hogy megjelenítették Krisztus sebeit, tehát rózsákat tettek rá ennek a szimbólumok, és más egyéb jeleket, Krisztus monogramját ugye szépen megformázták, és ez is a fő eleme volt a húsvéti szentelményeknek, illetve a görög katolikusoknál a sárga túró, ami egy tejből, tojásból készített, valóban egy összeáll, ugye egy tartalmas étellé, sós, vagy akár egy pici édes ízesítéssel is készítették, ez szirik, vagy szirka néven, többféle néven is ismert a körükben, és nagyon ízletes. Ugye manapság már az interneten különböző recepteket ehhez meg lehet találni, érdemes megpróbálni és megkóstolni. Nos, hát a húsvéti kosár tartalmát ugye összekészítve a délelőtti nagymisére, az ételszentelésre készültek, és a kosarat mindig egy szép díszes kendővel leterítették. Ezek a pászkakendők, vagy pászkatakarók, vagy keresztelőkendők, sokszor a legkülönlegesebb szőttes, vagy hímzett díszítmények voltak ezeken, de akár feliratokat is ugye készítettek rá. Krisztus feltámadt, ugye a görögkatolikusok köszöntése az ünnep napján, ez is rákerülhetett akár ezekre a különleges textilekre. És hát ami még fontos volt, hogy a mise után, a szent liturgia után hazafelé nagyon is siettek ezekkel a kosarakkal, hiszen sokfelé úgy tartották, hogy a munkában is az lesz a legügyesebb és a legdolgosabb, aki leghamarabb hazaér a húsvéti kosárral, a szenteltek kell, és vagy másfelé, hogy akkor jó tejhaszna lesz a tehénnek, tehát ennek is volt jelentősége a régi gondolkodás szerint, és hazaérve a családtagok együtt fogyasztották el az ünnepi húsvéti eledeleket, majd aztán a vendégek fogadása, ugye a tágabb családtagok látogatása során is kínálták a szentelt ételeket.
Az elmúlt percekben Viszocki Ilonával, a Herman Otto Múzeum etnográfus muzeológusával beszélgettünk a húsvéti hagyományokról.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Sikó Piroska, a kolozsi református egyházközség lelkipásztora tudatosan lelassul, befele fordul. Elcsendesedik, igyekszik megállni Isten előtt és lélekben megérkezni, rátekinteni arra, ami húsvétkor történt. Az elkövetkezendő percekben a lelkipásztorral, Sikó Piroskával beszélgetünk húsvéti lelassulásról, elcsendesedésről és szolgálatról. A riporter Bálint Enikő.
Milyen hagyományok élnek Kolozson?
Kolozs város volt, ezt nagyon sokan tudják róla, 1918-ig, és nem az jellemző rá, mint egy hagyományőrző falura, de hogy persze itt is vannak különféle hagyományok. Inkább azt látom, hogy egy folyamatos változásban vagyunk, amiben keresgéljük azt, hogy mit tud lelkileg adni az embereknek a felkészülésben, és ezt próbáljuk kialakítani, tehát nem tudnék megemlíteni most egy olyan hagyományt, ami úgy számottevő lenne. Például a szülőfalumban egy nagyon egyedi hagyomány élt, a húsvéti hajnalozás, még mai napig is gyakorolják. Szép ősi szokás, ehhez hasonlót nem láttam így Kolozson, ami most élne, de hogy igyekszünk mindenképpen megtölteni évről évre tartalommal a húsvétra készülést minden felekezetben.
Milyen lesz a gyülekezetben?
Jó sok évvel ezelőtt volt egy olyan tapasztalatom, az evangélikus templomban szervezte meg az akkori segédlelkésznő a húsvétra készülést, nagyon szépen interaktív módon az evangélikus templom alaksorában, Jézus útja virágvasárnaptól húsvétig, nem ez volt a címe, de ez hasonló volt, és az az élmény, amit akkor megéltem fiatal lelkészként, úgy elindította bennem azt a gondolatot, hogy olyan jó lenne nem csak elmondani a húsvét történetét, Krisztus útját, az értünk vállalt szenvedését, hanem valamilyen módon megéreztetni, megízlelni a mélységét, és sokat gondolkodtam éveken át, hogy mit, hogyan lehetne tenni. Sokat variáltunk a nagypéntek délutáni istentisztelet, például egy ilyen alternatív rákészülés, sok mindent kipróbáltunk már, és pár éve egy erős ifis csapatunk van, hála Istennek, és velük próbáltuk a gyermekek és a fiatalok számára, a konfirmandusok számára elsősorban ilyen élményszerűen átadni Jézus Krisztus szenvedése történetét, és most akkor arról beszélek, hogy az idén mit tervezünk. azt tervezzük, hogy a Lukács evangéliuma alapján fogjuk követni a történeteket. Már pár éve igazi csacsit viszünk a templomkertbe, meg báránykákat, meg kakast, és úgy felépítettük különféle helyszíneken, fiatalok mesélték el a történetnek egy-egy részletét, de ilyen kézzelfoghatóbban, interaktívabban, és az idén az a változtatás, vagy az az ötlet van, hogy bizonyos jeleneteket a fiatalok előadnának beöltözve. Most ez azt jelenti, hogy ami a gyermekek számára befogadható, amire rá tudunk hangolódni, de hogy így tervezzük, hogy a Lukács evangéliuma nyomán mennénk, és indulunk virágvasárnaptól, vagy utalunk virágvasárnapra, és akkor egy pár jelenetet így elevenítünk meg, és így érkezünk meg arra, hogy az Úr Jézus legyőzte a halált, feltámadt értünk. Azt tapasztalom, hogy nagyon rárezdülnek a gyerekek. Tehát, hogy egyértelmű az, hogy ha valamit több csatornán keresztül kap, nem csak mesélve, nem csak az észnek, hanem tényleg így élményszerűen megélheti, akkor hála Istennek nagyon mélyen raktározódik el bennük. Látom ezt a létszámból is. Kolozson több felekezet van, 4 magyar felekezet vagyunk, és nem csak a református gyermekek, fiatalok jönnek el ilyenkor, hanem tényleg hála Istennek nagyon sokan.
Ez lett volna a következő kérdésem, amit már részben meg is válaszolt, hogy mennyire befogadóak, de nem csak a fiatalok, hanem a gyülekezet is. Hogyan fogadják?
Ez, amit mi látunk, azt tudjuk elmondani, amit tapasztalunk, a szívet azt mindig Isten látja, ő látja, hogy a szív mélyéig ére, amit szeretnénk eljuttatni, viszont azt látom, hogy a személyességre ebben a nagyon pörgős, elszemélytelenedő korban, amiben élünk, a személyes megszólításra, a személyes odafigyelésre, erre fogékonyak. Itt azt is értem, hogy például az ifisek, ha egy ötlet jön, akár az én részemről, akár az ő részükről, és ezt megbeszéljük, mindig rákérdezek, hogy tudnak-e kapcsolódni, rá tudnak-e hangolódni, meg tudjuk ezt csinálni, én hiszem, hogy meg tudjuk, ki tudjuk vitelezni, és azt látom, hogy a személyes megszólítás a szolgálatba is szívesen bekapcsolódnak. Ilyenkor személyesen hívjuk gyerekeket, szülőket, embereket. Kolozs nem egy olyan nagy közösség, hogy ne tudnánk ezt a személyességet kivitelezni, 290 a lélekszám, hogy tényleg ilyenkor egy-egy alkalomra, azon túl, hogy hirdetjük, személyesen küldözgetem a meghívót nagyon sok embernek, fiataloknak, gyermekeknek, szülőknek, és erre pozitív a válasz, erre a személyességre azt tapasztalom. Azt látom, hogy nagyon sok mindent, amire rá tudunk hangolódni, ha átadjuk, vagy szeretettel tudjuk lefordítani az ő nyelvükre, gyerekek nyelvére. Azt látom, hogy vevők, hogy bekapcsolódnak. Remélem, hogy az, ami Isten része, hogy még mélyebbre jusson el a lényeg, azt ő teszi, és ebben bízunk, ezért imádkozunk.
Mennyi felkészülést igényel?
Én folyamatosan gondolkodom, és keresgélem az utakat. Tehát azt látom, hogy egy nagyon változó világban élünk, és hiszek abban, hogy ha valami, ami ezelőtt 2 évvel, 5 évvel, 10 évvel működött, de úgy kifutotta magát, akkor az nem azt jelenti, hogy nincs igény, hanem azt jelenti, hogy valami másra van igény, és folyamatosan ezt keresgélem minden generációnál, hogy mi ez a más. Hiszek abban, hogy lelki igény van, hogy Isten szomjúság van minden korosztályban levő szemében, mert ez belénk van teremtve, és keresgélem, és akkor ez szinte azt mondom, hogy folyamatosan benne vagyok. Vannak szakaszok, amikor úgy külön ráállunk, és tervezünk, gondolkodunk, imádkozunk érte, de én gondolkodom úgy folyamatosan, keresgélem, mindegyre visszatérek rá, imádkozom, ért elcsendesedem, és így pattannak ki az ötletek. Azért úgy szoktunk időt szánni, napokat, heteket, mikor, miről van szó, mikor, milyen volumenű a feladat, hogy előkészítsük. Rendszeresen készítünk máskor is a gyermekeknek, Mikulás járáskor, a farsangnál beöltöztünk bibliai szereplőknek vagy tárgyaknak. Akkor ezeket a fiatalokkal úgy többszöri találkozásban megbeszéljük, előkészítjük, és hála Istennek az ő részükről is sok segítséget kapok. Vannak nagyon ügyes, egyre aktívabbá váló ifisek, akik rendszeresen segítenek.
Lelkésznőként hogyan készül a húsvétra?
Az első, amit mondanék, az az, hogy egyszerűen készülök, ahogy készülni kell, lelkészi munkában és meg személyesen is. A számomra a lelki vonal az első és legfontosabb, úgy azt keresgélem és arra törekszem, újra említem, hogy ebben a nagyon bezsúfolódott életünkben, hogy tudatosan tényleg lelassuljak, lecsendesedjek, és tudjak úgy megállni Isten előtt, hogy lélekben érkezzek meg oda, hogy rá tudok tekinteni arra, ami történt. Nekem ez nagyon fontos, hogy ne csak az agyamban legyen, mert akkor az nem friss, amit adok. Ha én megérkezek ebben a csendben, és ez munka, ez tudatos odafordulás, és rendszeres odafordulás, tehát nem lehet úgy, hogy hosszú ideig nem vagyok, és akkor egyből beugrok, hanem rendszeresen keresgélem. Pont az utóbbi napokban fogalmazódott meg ez bennem, a zsufoltság a sok minden miatt, mint egy ima is, hogy Uram, kérlek, hogy rakjál rendet a bensőmben, mert mintha szorulna hátra, értém. Tehát, hogy újra rendezd át, hogy aminek elő kell lenni, azok elő legyenek, aminek szerinted elő kell lenni azoknak az értékeknek, és hogy te légy az, aki úrként rendet raksz a bensőmben, hogy egy renddel léphessek be az ünnepbe. Tehát, hogy tényleg ez az ünnep előtti bőti időszak, ez a készülés, ez nagyon fontos, hogy tudatosan legyen odafordulásunk, és akkor megtörténik ez a csendes rendrakás, ha van ez a megállás. A fő készülési vonalam ez. A második vonal, a szolgálatra nézve, minden évben próbálok ráhangolódni. Ebben az évben ennyi éves vagyok, most innen látom az életet 53 évesen, másképp egy kicsit, mint a tavaly, vagy 5 évvel ezelőtt, és akkor ezzel a szemmel, ezzel a lényemmel nézek rá ugyanarra a történetre, és keresem a ráhangolódást, a kapcsolódást, és mindig máshonnan kapcsolódok, ez nagyon szép számomra. Mindig van valami friss, ami megérint, ami megszólít, amihez kapcsolódni tudok a Krisztus szenvedése történetéből, és ez a lelki vonal, és emellett akkor igyekszünk a külsőt is, vagy igyekszem a munkatársakkal együtt igyekszünk a közösség számára is hozni valami frisset. Tehát például ez a nagypéntek esti alternatív istentisztelet, amivel kísérletezünk, amit úgy próbálgatunk, egyre nyitottabbak az emberek. 2 évben is úgy alakítottuk ki, hogy a Jézus 7 szava a kereszten van egy ilyen elmélkedő ima sorozat, különféle helyszínekkel bent a templomban szerveztük meg, és egy szép klasszikus odaillő zene megy ilyenkor, és 6 órakor kezdjük, olyankor meg eljönnek többen, de 6-tól 10-ig oda volt számva ez az idő, és ki mikor akart, akkor jelent meg. Nagyon sokan megfordultak, többen, mint a nagypénteki istentiszteleten, és ez is ilyen élményszinten is kapcsolódunk ahhoz, amit ésszel nagyon jól tudunk, de amit nagyon fontos, hogy újra-újra átéljünk abban az életszakaszban, ahol éppen tartunk, és a hitünknek azon a szakaszán, ahol éppen kikitart.
Családanyaként hogyan tud figyelni az ünnepre?
Köszönöm szépen a személyes irányra terelést. Felnőttek a gyermekeink. Most már szinte kiröppentek otthonról, még a nagy ünnepeken, hála Istennek, otthon vannak. 21 éves és 25 éves gyermekünk van, fiunk és lányunk. És ez azt jelenti, hogy abból a szempontból, hogy rájuk, mint gyerekekre figyelni, ez az idő már felszabadult. Rájuk most, mint felnőttekre figyelünk. Ők is kapcsolódnak így az ünnepre, de ez is tudatos odafigyelést igényel, hogy a személyes rész megmaradjon, amennyire lehet. Eléggé lefedi, és az eléggé, ez, ha 100%-ban akarnám megfogalmazni, akkor bizony 85%-ra satszolom azt, amiben lefedi az időnket, az erőnket, az ünnep. Az istentiszteletek, a beteg úrvacsorák, a velejáró készületek. Igyekszem közéje betenni, hogy attól az ünnepi ebéd is elkészüljön, attól a lakás is rendben legyen, de ez elég kemény időmenedzselést kér tőlem, és azt látom, ahogy az évek telnek, hogy meg kellett békélni dolgokkal, hogy nem sikerül mindent pont úgy, ahogy szeretném, vagy ahogy ideális lenne, és akkor igyekszem menni a valósággal, hogy azért legyek hálás, amennyi sikerült elkészíteni a személyes oldalt, ahhoz ragaszkodunk, hogy az ünnepi ebédet együtt fogyasszuk el, amennyire lehet, hogy együtt legyünk, hogy nagypénteken együtt megcsendesedjünk, hogy közösen induljunk ki, például imával, mindketten a férjemmel a szolgálatban, vagy egymásra figyeléssel, egymásra hangolódással, egymás iránti ilyen jó kisugárzással, amiben nem csak magunkra figyelünk, hanem egymásra is érezzük, hogy most éppen a társunk is ugyanabban a cipőben jár, és ugyanúgy szüksége van a testi-lelki erőre, és azt tapasztalom, hogy ez egy erőforrás, hogy így együtt indulunk ki a szolgálatra, aztán visszatérünk egymáshoz, és ez egy csendes erőforrás. Tudjuk támogatni egymást, de úgy azzal zárnám le, hogy hozzászoktunk, és elfogadtuk, hogy ilyenkor úgy azért nem rólunk szól a történet, és azért vagyunk hálásak, amennyit meg tudunk közösen élni.
Sikó Piroskával, a Kolozsi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk a húsvéti történetről, elcsendesedésről és szolgálatról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet! Áldott feltámadás ünnepét kívánunk minden kedves rádióhallgatónak!
Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.